ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport futballal foglalkozó podcast műsor a Hajdú B. Istvánnal és velem Berkesi Judittal.
Nincs és nem is tudok szeretni.
Jegyet? De hát igen. Sokaknak nincs. Tehát azért ugye a felvételünk előtti napon vált nyilvánossá a jegyigénylők számára, hogy jegyhez jutnak-e vagy sem az Európa-bajnokságon. És már itt a felvétel előtt beszéltük, hogy nem reprezentatív kutatásunk alapján nagyjából 20 igénylésre jutott egy sikeres. Az én ismerősi körömben egyébként nulla. És azért nem kevesen vannak, akik próbálkoztak.
Hát megmondom őszintén, az ismerőseim közül senki nem tudott jegyet, még azok sem, akik mindig mindenhova licitálnak, szóval jelentkeznek, BL döntőkre kiválasztják őket, meg akik, minden kategóriát megjelennek.
Akik ott ülnek a gép előtt, és a leggyorsabban foglalnak, az biztos.
Tegnap voltam egy rendezvény, és ott egy emberrel találkoztam, akinek az első kölni mérkőzésre kidobott két jegyet a rendszer. Nyilván sok magyar lesz ott, tehát nem tudom, vannak olyanok is, akik azt mondták, hogy ők mindenképpen elmennek Stuttgartba, és akkor
én is hallottam, nem
legfeljebb egy kocsmába megnézik, vagy ott a szurkolói
zónában. A
vonuláson
ott lesznek, oda kísérik a csapatot, és valahol nézik majd együtt, igen.
Minden esetre, ahogy hallgattam, néztem, és ugye hát mi azért a sporton belül mozgunk, ezt mondjuk ki, tehát talán több olyan emberrel állunk kapcsolatban, aki igényelt jegyet, mint egy átlag civil. Nagyon-nagyon csekély azoknak a száma, akik kaptak. Talán egy olyan képet láttam, hogy volt valaki, aki mind a három mérkőzésre tudott jegyet szerezni. Ugye ez borzasztó nehéz dolog, mert nyilván van, aki élete nagy vágya az, hogy egy világversenyen lássa a magyar válogatottat, és van olyan szurkolónk is, aki meg minden mérkőzésen, nem csak most, amikor ilyen jól megy a válogatottnak, hanem mondjuk az elmúlt 5-10 évben, amikor nem ment annyira jól is, ott volt, és az mindenfajta előjog nélkül próbálkozott szintén a
jegyszerzéssel. Igen, kérdés, hogy a rendszer az mennyire igazságos, mennyire tud igazságos lenni.
Nem nagyon lennék sajnos meglepve, ha előbb-utóbb fölbukkannának a van jegyem, és egy 5-szörös, 10-szörös ár jelenne meg ott valakinél. Még abban bízom, hogy esetleg más országok jegytulajdonosai, akik esetleg a mi meccseinkre szereztek jegyet, vagy kaptak jegyet, kidobta őket a gép akkor, amikor még nem tudták, hogy ez egyáltalán milyen mérkőzés, és közülünk meg a magyarok közül, meg néhányan esetleg olyan mérkőzés, ami nem annyira fontos a magyar ember számára, tudnak cserélni.
Egy személyes, egyébként Németországban élő rokonaink, már német állampolgárok is igényeltek, és ők is 3-0. Tehát, hogy amikor az ember azt gondoltuk, hogy na majd akkor nekik sikerül, nekik sem sikerült, és ők is mondták, hogy ugye a németeknél is iszonyatos túljelentkezés volt, fogalmazzak így, és Magyarország volt a második. Tehát igazából ha az előzetes számokat nézzük, hogy honnan volt a legtöbb jegyigénylés, akkor egyébként nem meglepő. Csak talán ugye az volt érdekes, hogy még az előző EB-ken azt kommunikálták sokan, hogy úgyis lesz, na majd a végén lesz. És most kommentekben olvastam azt, mikor írták rá a választ, várjál, hát most már a Puskásba se jutsz be úgy, mint 3 éve, 4 éve, vagy ne is menjünk vissza időben még korábbra. Tehát ha abból következtetünk, akkor itt nem lesz olyan, hogy annyi kószajegy, ami végül nem fog kelleni, és amihez majd ott közvetlenül előtte hozzá fogunk jutni. Tehát most én azt látom, hogy olyan láz van, hogy tényleg mondjuk az előző Európa-bajnoksághoz képest szerintem minimum megduplázódott az érdeklődők száma, de még az is lehet, hogy még több ez a szám.
Igen, ugye ez nagyon csalók, az előző Európa-bajnokságot ugye végül 11 városban rendezték, köztük Budapesten, és a Covid alatt, vagy a Covid után, és Budapest volt az egyetlen város, ahol teltházzal lehetett mérkőzést rendezni. Tehát ide, aki akart, talán be tudott jutni a két magyar mérkőzésre, azt megszorozzuk a 65-öt 2-vel, az 130 ezer ember. Nyilván volt, aki mindegyik mérkőzésen ott volt. A franciaországi EB egy kicsit más volt, ugye akkor kijutottunk. Először ez egy picit messzebb is volt, nem véletlen, hogy talán azt hiszem a Marseille mérkőzésen voltak a legtöbben. itt nagyon sokan gondolták azt, hogy Köln és leginkább Stuttgart az autótávolságnyira van. Tehát ha megvan a jegy, nem kell drága repülőjegyre költeni, nem kell akár szállásra sem. Még Kölnben is ugye 3 órakor játsszuk majd az első mérkőzést, 5-kor vége, valaki beül az autójába 6-kor, az is jön éjszaka, hajnalban, már itthon is van. Tehát, és azt meg tudjuk, hogy óriási a futball. Ez nagyon, nagyon remélem, hogy ki tudjuk majd azt próbálni, hogy a jövő, a következő világbajnokságon, ami Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, hogy oda mi lesz, de hogy ha mi bejutunk ott, nem tudom én, kijutunk a világbajnokságra, akkor és ott bekerülünk a New Yorki, vagy a nem tudom, Los Angeles-i csoportba, már a helyi magyarok felvásárolnak majdnem az összes jegyet. Tehát azt el nem tudja Európa szerintem képzelni, hogy itt mekkora futballláz van minimális sikertől, most meg azért a minimálisnál azért jóval előrébb tart a magyar válogatott, úgyhogy én minden honfitársaknak szurkolok, hogy aki tud, az jusson be. Hozzáteszem, egészen elképesztő módon jutottak be például a 2006-os világbajnokságon magyar szurkolók az elődöntőbe.
Igen, de ilyen sztorik még most is vannak. Még 16-ból hallottam, hogy kik sétálgattak be, hányan egy jeggyel, vagy nem is tudom mi, de egyszerűen most már nem tartom rájusnak, és nem is biztos, hogy azért nagyon tudom, szerencsés dolog
ami ez. Viszont nagy baj, és ezt higgyel mindenki, aki ezt hallgatja, hogy mi magunk ebben nem tudunk segíteni. Tehát nálunk is a család regisztrált, ezért nem sikerült, de tehát mi ugye akkreditációval közlekedünk, azt végképp nem tudunk szerezni, főleg nem gyerekeknek, hiszen 18 év alatt nem is lehet akkreditálni, és hozzánk legalábbis a podcast résztvevőihez semmilyen jegy nem jut el, nem erre a mérkőzésre, úgy általában mérkőzésekre, hiszen mi ott foglalkozásszerűen vagyunk jelen.
A sajtóképviselői nem kapnak jegyet, tehát nekik lehetőségük van sajtótribünön végignézni, de ugye értelemszerűen akik dolgoznak, azok. Tehát még innen a szerkesztőségen belül is természetesen csak azok lesznek ott, és tudnak kiutazni, akik dolgoznak, akinek feladatuk van.
Úgyhogy...
De erről jutott eszembe ez a mém, amit most megmutatok neked, hogy van még esély kijutni az EB-re jegy nélkül is, Rossi még nem hirdetett keretet.
Ez igaz, de ez mondjuk 23 embert érint. Tehát...
Ott beverekedheti magát. Na, kiverekedheti még be magát ebbe a keretbe. Azért megint vannak friss hírek, amelyekről már beszélgettünk. Ugye itt belső védőpozícióban érkeztek és érkezhetnek játékosok, akikre adott esetben már az Európa-bajnokságon is számíthat Marco Rossi. Dárdai Mártonról már beszélgettünk azért.
Dárdai Mártonról beszélgettünk, akkor
ezelőtt,
még...
Meg talán nem, korábban is néhányszor.
Akkor még nem tudtuk, hogy hogyan dönt. Most már ugye tudjuk, hogy a magyar válogatottat választotta. Én ezt egy bölcs döntésnek tartom. Nyilván ez egy megfontolt döntés. Nyilván voltak érvek és ellenérvek. Itt ugye nem arról van szó, ezt a múltkor is, amikor erről beszéltünk, mindketten megállapítottuk, hogy mintha egy klubcsapatot választana az ember. Tehát ez nem elsősorban szakmai kérdés, hogy most jobb a Real Madridba vagy a Bayern Münchenbe futballozni, ha az hív. Hanem itt arról van szó, hogy valaki mennyire érzi magát magyarnak, mennyire németnek. Nyilván szakmailag változatlan. Én azt állítom, hogy 2024-ben egy Európa-bajnoki keretbe a német másodosztályból jóval egyszerűbb bekerülni a magyar csapatba, mint a német válogatottba. De ha azt nézzük az elmúlt éveket, évtizedeket, hogy mondjuk egy világbajnokságon az elmúlt 30 évben mennyien voltak jelen a németek és mennyien a magyarok, akkor mondhatnánk azt is, hogy Dárdai Márton, ha vesz egy nagy levegőt, úgy is dönthetett volna, hogy hát 2026-ban német keretbe vagy 30-ban egész biztos bekerülök, és Németország tuti, hogy ott lesz a VB-n, Magyarország meg nem.
Igen, csak mégis csak feltételezzük, amit mondtál, hogy azért ez egy érzelmi kérdés, nem lehet ez csak ilyen racionálisan, bár az is igaz, hogyha a jelenséget nézzük, akkor ez egy új keletű jelenség, hogy ugye, és nem egyedi, hogy több állampolgársággal rendelkezik egy labdarúgó, és ilyen döntési helyzetbe jut.
Igen, de itt ugye nem arról van szó, mint mondjuk Stice esetében, aki pár éve ezelőtt tudta meg, hogy egyébként vannak magyar felmenői, Dárdai Márton.
Így van. Ezt mondom, hogy az övé az egészen speciális, nem összehasonlítható. Talán még Vili Orbánéval sem, akinek azért az édesapja magyar, de ő sem Magyarországon nevelkedett, és vált futballistává.
Igen, azt is nagyon bölcs dolognak tartom, hogy amikor ez a döntés megszületett, ez minél gyorsabban kommunikálva lett, tehát ne egy felkészülési meccs előtt 2-3 nappal derüljön ki, hogy ó, én német vagyok, magyar vagyok. Mi vagyok, ez nyilván Németország is tudomásul vette, hogy bár utánpótlás válogatott szinten Dárdai Márton ott játszott, itt nem. Azt gondolom, hogy ez azonban nem jelenti törvényszerűen azt, mert ma már a magyar válogatott is van annyira erős, hogyha valaki jelentkezik, hogy én a magyar válogatottban szeretnék játszani, annak azt mondjuk, hogy oké, gyere, játsz, sőt, már ki egy nevet, már csak 22 hely kiadó az EB keretből. Ugye a magyar válogatott 3 belső védővel játszik, általában egy 23-as keretben minden posztra van 2 játékos, tehát ha jól számoljuk, akkor talán 6 belső védőt vihet Marco Rossi, és most nem számolok olyan játékosokat, mint mondjuk például Botka vagy Fiola, akik ha kellene, akkor tudnának belső védőt is játszani, de nem az az igazi posztjuk. Ugye a magyar válogatott védelmének alapvető felállása az elmúlt időkben Lang Ádám, Vili Orbán és Szalai Attila volt. Nagyon jól játszott ugye Balogh Botonda az utolsó mérkőzésen, bevetésre kész Törökországban pallérozódó Mocsi Attila, Szalai Gábor a Kecskemétből most szerződött Svájcba, egy erősebb, a magyarnál erősebb bajnokságba, és akkor már akár meg is lennénk a 6 védővel, és akkor még itt van nekünk Dárdai Márton, aki egyébként a középpályán is használható, ahol meg nem állunk most annyira jól, én azt gondolom védekező középpályás poszton, plusz még Jakobisvili is bejelentkezett azzal, hogy bár
bemutatkozott a spanyol
utánpótlás vonalban. Válogatottban játszott, de azért, ha valaki a spanyol kupában és a spanyol élvonalban, mi több egy élcsapatnál játszik, az ahhoz tudom hasonlítani, hogy ugye a spanyol élvonalban azt hiszem 10 éve nem játszott magyar játékos, akit a spanyol élvonalból ismerhetünk, mert játszott a magyar bajnokságban, az mondjuk Uzuni, aki ugye Granada játékosa volt, első osztály, másodosztály, most az első osztályban egy kiesés ellen küzdő csapatban stabil ember. Most ehhez tegyük hozzá a Gironát, amelyik a spanyol bajnokságban pillanatnyilag élcsapat.
Igen, meglepetés csapat.
És ott játszik ez a fiatal ember.
19 éves.
Igen.
Nagyon fiatal.
Nyilván igen. Az, hogy telepakoljuk a csapatunkat 20 éves vagy 10 éves védőkkel, nem tudom mennyire. Nyilván az, hogy a belső védőink, most már ki tudnánk állítani egy olyan védősort, hogy csak ballábas játékosokat teszünk oda, ez sem biztos, hogy megtörténik. Ugye Lang Ádám esetében is szó van arról, hogy esetleg egy erősebb bajnokságba szerződik, mint a ciprusi, vagy éppen, ha maradott az új edző, számít rá, akkor többet fog játszani. És ugye ezek még csak a védőposztok. Illetve
még nyilván... Szalai Attilát említsük meg.
És itt van Szalai Attila.
Hogy ő mennyi szerepet kaphat ezzel, hogy csapatot váltott?
Hát én azt hiszem, hogy ő most kapott még egy lehetőséget, amivel élni kell. Ezt már a múlt héten, tavaly 2 hete beszéltük, hogy úgy néz ki, hogy a Hoffenheimben azért nem nagyon számítanak rá. Tehát amikor onnan eligazol egy védő, és helyette sem ő játszik, hanem ülapadon, és most már 5.-6. számú belső védő, noha több mint 10 millió eurót adtak érte, ez felveti a bizalom kérdését. A Freiburgnak ugye nem volt belső védő, mert megsérültek 3-ban, a kölcsönadás ez egy nagyon jó ötlet, szerintem a Freiburgban játszani is fog, Szalai meg kell ragadni a lehetőséget, neki is minél többet kell játszani. És ugye az meg Marco Rossi dolga lesz, hogy ezekkel az emberekkel mit tud kezdeni, mert összesen lesz ugye 4 mérkőzés az Európa bajnokságig.
Igen, ezt már beszéltük, pont eszembe jutott.
Ahol vagy az kell, hogy játszon a stabil csapat, és minél összedolgozottabb legyen, mint a csehek elleni mérkőzésen. Jelzem, ugye szegény Vili Orbán ott sérült meg. Vagy kipróbáljuk azt, hogy hogyan, milyen összetételben lehet ezt a védelmet összerakni, mert azért tegyük hozzá, hogy a 3 csoportmérkőzésünkből legalább 2-nél a svájciak és a németek ellen én azt gondolom, hogy elég komoly feladat hárul a védelemre. Tehát a pillanatnyi esélyeknek megfelelően ez a 2 csapat, bármilyen szépen is szerepeltünk mi, a Nemzetek Ligájában meg veretlenek voltunk 2023-ban, az egy nagyobb meglepetés lenne, ha a magyar-németet meg a magyar-svájcit mi nyernénk, mintha az ellenfél. A skót-magyar az egy más kérdés, mert a skótok körülbelül hasonló cipőben járnak, de mivel itt három naponta meccset kell játszani, ugye láttuk a 2016-os Európa-bajnokságon, hogy Fiola Attila sérülése, és mintha Lovrencsics akkor még nem volt jobb hátvéd, vagy ő is sérült volt, mert összerúgott Langgal egy edzésen, ugye azt eredményezte, hogy az a Lang Ádám, aki abszolút belső védő volt, jobb hátvédet kellett, hogy játszon. És egy darabig eljátszotta, amíg az Eden Hazard szembe nem jött vele a belga-magyaron, ahol óriási sebességkülönbség volt az egyébként akkor csúcsformában lévő Hazard javára, és Lang Ádám mindent megtett, de hát nem az,
az
volt
kényszer.
Az igazi posztja, mert ott azon a poszton még az akkor még nemzetközileg tapasztalatlan Bese Barnabás állt volna Bert Stork rendelkezésére. Tehát az nem baj, ha bőség zavarával küzdünk, sajnos az is elképzelhető, mint Szoboszlai esetében történt a legutóbbi elmény, hogy valaki sérülés
nem,
miatt
most már szerintem mindenki túl van. Most szépen mindenki visszatér. Kerkezés, Vili is most már hallani, Szoboszlai
is, vasárnap
is,
könnyen lehet,
Schäfernél már most már ne is említsük meg ezt a szót, tehát én nagyon remélem, hogy letudtuk, mert ha belegondolsz, tényleg kevés idő van, tehát most már senki ne sérüljön meg, mert most már az nagyon sokba kerülhet.
Hát ha valaki egy olyan komoly sérülést szenved, ami mondjuk egy szakadás térdben, az ugye már az Európa-bajnokságról való kiesést jelenti.
Biztos.
Tehát ahol 6-8-9 hónap a felépülés, ott ezzel nem lehet mit csinálni. Jönnek majd nyilván ilyen hírek a csapatokról, mert mindig van sajnos ilyen. De...
Még egy mondattal ugyanerre a témára egy picikét visszatérve, persze ennek van szakmai kérdés is, amikor azt mondod, hogy jönnek új, esetlegesen új játékosok a keretbe, de azért van itt egy csapatdinamika, és Marco Rossinak itt is feladata lesz. Egyébként már megoldotta ezt a korábbi időszakban, és nagyon jó, hogy jön egy olyan játékos, akit mondjuk nem ismernek annyira a többiek, tehát nem az van, hogy mondjuk együtt nevelkedtek, és noha mondjuk a felnőtt válogatottban még nem mutatkozott be, de mégiscsak... pályatárs, mondhatjuk így, hogy az ő helye és az ő beépülésére gondolok arra, hogy Vili Orbán gyakorlatilag berobbant a magyar válogatottba, és egyértelműen vezérré vált. Ezt a többieknek is el kellett fogadnia egyébként a csapaton belül.
Igen, itt egy picit azért más a helyzet, szerintem, de ez csak az én véleményem, mert Vili Orbán játéktudása az kiemelkedő volt. Én szerintem Dárdai Márton minden elismerésem, amit eddig elért, és én láttam őt játszani, de azért nem olyan játékos, akire azt mondjuk, hogy betesszük a csapat, és köré rakjuk a védelmet, mert egészen biztos, hogy ő olyan lesz. Ugye, amikor Vili Orbán érkezett, akkor már ugye Juhász Roland például nem volt, Guzmics már nem nagyon játszott, volt Kádár Tamás, aki aztán szintén kikopott mellőle, mint belső védő, Barát Botonda játszott sokáig a válogatottban, de Vili Orbán hiányát azt a most a selejtezőn is éreztük a selejtező sorozat végén, tehát Vili Orbánnak most már ne legyen baja, játszon csúcsformában. Én meggyőződésem, hogy Vili Orbán nagyon-nagyon nagyobb esélye lenne Vili Orbánnak bekerülni a német válogatottba, mint Dárdai Mártonnak. Jelen körülmények között egyszerűen érettebb, tapasztaltabb játékosról van szó, de nem baj, játszhatnak ők egymás mellett is, játszhatnak egymás és egy Európa-bajnokságon is lehet sérülés, sárgalapos eltiltás. Nagyon remélem, hogy ez egy olyan EB lesz megint, mint a 2016-os, hogy nem csak három mérkőzést fogunk játszani, hanem legalább négyet, tehát az a csoportból a továbbjutást jelenti. Aztán utána, hogy lesz ötödik, tehát az már tényleg az ember csak úgy beleképzeli, és ugye ettől nem álltunk messze a legutóbbi EB-n sem, ahol például ugye Szoboszlai nem játszott, Gazdag nem tudott játszani. Tehát ott is voltak olyan sérültjeink, akik benne lettek volna a keretben, csak éppen maródiak voltak.
Egy picit a múltba révedünk az elkövetkezőkben, hiszen szintén a felvételünk előtti napon volt 20 éve, hogy elvesztettük Fehér Miklóst, és ezt minden évben nehéz erre rádöbbenni és emlékezni. Mármint, hogy már mennyi idő telt el, illetve hogy még mindig milyen nehéz ezt felfogni. Milyen sokan szeretik nem csak itthon, hanem Portugáliában. Azt hiszem, hogy ezt mi személyesen is megtapasztaltuk, mikor kint voltunk talán egy világbajnoki selejtező volt Portugália ellen a Benfica stadionjában, és ott a válogatott Fehér Miki szobránál megemlékezett Nuno Gomes, és érkezett a Benfica képviseletében többen, és éreztük az ő részükről is azt a nagyon őszinte és meghitt emlékezést, ami azért jelezte, hogy Miki tényleg nem csak nekünk nagyon fontos labdarúgó. Igen, és példakép.
Én személyesen is ismertem Fehér Miklóst, mert már vagyok annyira öreg, hogy már akkor válogatott mérkőzésekről tudósítottam, vagy edzőtáborban riportokat készítettem, amikor ő aktív volt. Egyetlen egy ilyen kamerán kívüli beszélgetés volt, ahol elmondta azt, hogy őt egy picit azt talán bántja, hogy noha ő a Portóban játszik, mégsem kap akkora figyelmet, mint azok a játékosaink, és nem ellenük beszélt, félreértés ne essék, akik mondjuk a Bundesligában szerepelnek. Pedig ugye mondjuk a Porto egy jóval nevesebb csapat volt akkor is, mint mondjuk a Hertha, ahol Király és Dárdai játszott, de még egyszer mondom, itt nem ellentétről volt szó. És Fehér Miklós azt gondolom, hogy a 21. századi csatárnak egy olyan prototípusa volt, egy ilyen picit, hogy mondjam, egy ilyen magyar Ibrahimovicsnak tekintettem én, aki fizikailag képzett, a labdával ügyesen bánik, gyors, jó ütemben érkezik a kapu elé, a helyzeteit is jól használja ki. Tehát én azt gondolom, hogy...
És a csúcson volt. Igen. Csúcson volt, amikor elveszített.
Tehát azt gondolom, hogy Fehér Miklós éveken keresztül, sajnálatos 20 évvel ezelőtti halála után, mondhatjuk ezt, hogy éveken keresztül a magyar válogatott első számú szentere lett volna. És sose tudjuk meg, hogyha ő egészséges és játszani tud, akkor a magyar válogatott abban az időben, amikor azért elég sok külföldön játszó játékosunk volt, és nem volt a játékosanyag azért annyira rossz, hogy mire vittük volna, kijutottuk volna akkor EB-re vagy VB-re, hát az meg, ami a pályán történt, az meg egészen döbbenetes. Tehát az
hát igen, önmagában a tény is hihetetlen tragédia, tehát tényleg felfoghatatlan, de ez a mosoly, amit mondanak, hogy mosolyjal az arcán veszítettük előtt. Na, még mindig nagyon nehéz, hát 20 év, tehát 2 évtized eltelt, és akkor maradunk egy picikét Portugáliában, még José Mourinhót gondoltuk szóba hozni, neki is, ő is jubilál az igen. Első bajnokok ligája győzelmével, amit, ha már említetted a klubot, a Porto vezetőedzőjeként ért el.
Igen, és belegondoltam abba...
Most hát az lesz idén, lesz 20 éve, pontosítsuk.
Hogy egy olyan mozzanaton, amin az edző igazán nem tud nagyon változtatni. Azon, hogy megváltozhat egy ember sorsa. Ugye José Mourinho, mindenki tudja, egy tolmácsból lett edző, aki aztán 2003-ban a Portóval Európa Ligát nyert, de akkor még lehet, hogy UEFA kupának hívták.
UEFA kupa, talán igen.
Egyébként jelzem, hogy általában biztos. Az UEFA kupa győztes és az Európa Liga győztes az a bajnokok ligában nem szokott jól szerepelni. Lásd Sevilla, aki megnyerheti akárhányszor az Európa Ligát, a BL-be jelentéktelen szerepnéz jut. És ezzel a Portóval tovább jutott a csoportba, és 2004 márciusában, azt hiszem februárban volt az első, és márciusban, tudom, hogy márciusban volt a visszavágó, játszott a Manchester United-del. A Ferguson vezette Manchester United-del, és nagy meglepetés, a Porto otthon 2-1-re nyert. Az idegenbeli meccsen viszont, mind a két találkozón ott voltam személyesen, az idegenbeli meccsen viszont a Scholes góljával a Manchester United vezetett, és akkor még számított az idegenben lőtt több gól, tehát további jutásra állt. És a 90. percben kapott a Porto egy szabadrugást. És azt a szabadrugást a Tim Howard két kézzel megfoghatta volna. Kiüthette volna oldalra. Kijött róla a labda előre, érkezett a Costinha és berúgta 1-1, a nyolcad döntőben a Porto elköszönhetett volna. Gondoljunk bele abba, hogy ha azt a meccset a Manchester United lehozza, amelyik azon a mérkőzésen nem játszott rosszabbul, mint a Porto, sőt, akkor Mourinho nem nyer 2004-ben BL-t.
Akkor nem nyer BL edzői karriert se?
Nem tudom. Az biztos, hogy ha nem nyeri meg a Bajnokok Ligáját 2004-ben, soha nem hívja egy évvel később a Chelsea. Tehát ha ott te elvérzel. És annak a Bajnokok Ligájának, a 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének volt egy számomra jellegzetes pillanata. Én nem ismertem Mourinhót annyira. tudtam, hogy kicsoda, meg hogy egy nagy edző lehet. A játékosai imádták. Gelsenkirchenben volt a 2004-es döntő, a Ruhr vidéken, Porto Monaco.
Most tegyük önmagában hozzá, a párosítás,
Porto a Deportivo La Coruña-t verte az elődöntőben.
Mondjuk az a Deportivo, az egyébként egy jó...
Az jó volt, mert az a Milánt pucolta ki előtte.
De akkor is emlékszel, ez egy
és meg lehetett nézni az edzést. Akkor még nem az volt, hogy csak 15 perc, és akkor ott a Porto gyakorolgatott minden, és a Mourinho a végén kitalálta, ugye akkor még az óriási újdonság volt, ugye a Gelsenkircheni stadiont be is lehetett fedni, meg a tetején volt egy nagy kivetítő. Ki tudja azt a kivetítőt eltalálni a labdával? És egy ilyen versenyt vívtak a játékosok, rugdalták föl a labdát 10-20 méter, hogy kitalálja el, és a Carlos, azt hiszem Carlos Albertónak hívták a játékot, aki eltalálta, óriási tapsot kapott. Másnap ezt a brazilsát berakta a kezdőcsapatba, és ő szerezte az első gólt. Abszolút felszabadultam. Természetesen tudom, hogy Mourinho aztán mondjuk az Interrel mindent megnyert. Igen. Azt is, hogy a Chelsea-vel 50 év után bajnok lett. Azt is, hogy majdnem kinyomta a Tito Villanova szemét. Azt is, hogy összeveszett az Iker Casillas. Tehát egy egészen különleges pályafutás, ugye magáról is special van, a különleges mondta, amikor Londonba szerződött a Chelsea-hez. És amikor őt menesztették, már pedig egyre többször menesztették. Mindig ugye volt valami siker, de mindig általában a vezetőkkel összetűzésbe volt, a játékosokkal nem nagyon. És most a Rómában, amikor fölment az elnökhöz, akkor azt gondolta, hogy szerződést fognak vele hosszabbítani. Majd közölték, hogy köszönjük, José. Most azt is tudni kell, hogy 2021-ben, amikor az Európa-bajnokság volt, ugye Róma is rendezett mérkőzéseket. Olasz válogatott, mondjuk azt, hogy egész sokáig ment, mert megnyerte azt az EB-t. És Rómában kérdeztem, ott az egyik hotelben laktam, hogy na, és mi lesz a csapattal, és mindenki arról beszélt, a római recepciós, nem az olasz válogatottal, hogy most megnyerjük az EB-t vagy sem, hanem hogy ide jön José, és itt az ÁSZ Rómába beköszönt a Kánoán. Most egy konferencia ligát nyertek, meg egy európai liga döntőbe bejutottak azzal a Rómával, amelyiknek, valljuk be őszintén, jelenleg nem állítja egyetlen olasz futballhoz nálam is sokkal jobban értő magyar vagy külföldi szakember, hogy az első négyben lenne a helye. Nyilván nem kilencediknek kéne lenni, ahol a Mourinho ott hagyta a csapatot, illetve ott kellett, hogy hagyja, de vajon az a tudás, ami 20 év alatt felhalmozódott, tehát ő érdekli őt ez még ennyire? Ugye azonnal jöttek, hogy majd a Napolihoz szerződik, vagy Barcelona, vagy
közel-kelet,
stb. Ugye a Róma azzal húzta ki...
Illetve Ferencváros. Még ilyet is olvasni lehetett.
Tehát még a füzesabonyt is meg lehet jelölni, nyilván, de ez nem így lesz. A Róma ugye a szurkolók mellette álltak, azzal kihúzta a méregfogát, hogy talán a Francesco Totti mellett a második legnépszerűbb embert, a De Rossit nevezték ki edzőnek, hát nyilván Tottit nem lehetett volna, vagy annak aztán káosz lett volna a vége. De így magyarul a Róma szurkolók talán annyiban megnyugodhatnak, hogy az ő emberük került oda. Mourinho egzisztenciális jövőért nem kell különösebben aggolni, csak tényleg az, hogy egyetlen játékos mozdulatokon mi múlhat, és...
Little bit of luck, hogy mondta Marco Rossi ebben a karácsonyi évértékelő filmben, nem is év, hanem ugye itt az EB közötti időszakban. Tehát nem lehet szétválasztani a sikernél ezeket a pici momentumokat.
Igen, és hozzátéve az, hogyha egy sztáredzőt valahova odahívsz, de a játékos anyagod. Tehát mennyi tud egy edző lendíteni egy csapaton? Lehet, hogy ha nem Mourinho az edző, nem nyerik meg a konferencia ligát, nem jutnak az Európa Liga döntőjébe. Ezt sose tudjuk meg. Nem tudom.
Ez a klasszikus, hogy azzal a Barcelonával mindenki nyert volna, amit egyébként egyáltalán nem gondolok így. Tehát ugye a Pep Guardiola időszakában. Tehát szerintem azért az edzőnek, persze, most százalékosan nehéz most ezt megmondani, mert ez nem egy exakt dolog, a sikernek az összetevői, sok olyan része van, de azért az edző egy kulcsfigura. Ez egy biztos, kulcsfigura hogy... kell, hogy legyen.
Ez biztos, hogy így
bármilyen
van.
Sikerben.
Ám én azt mondom, hogy a színházba is az emberek azért hiába van kiírva, hogy ki a rendező, azért a színészek miatt mennek el. Tehát az fontos, hogy a pályán ki van. mindegy.
Hát igen, Mourinho, de Fábri Zoltán, de nem menjünk ilyen irányba, hogyha már rendezőkről beszélünk, akinek a filmjei a rendezőhöz kötődnek nagyon-nagyon erősen. Persze minden filmbe fel tudod sorolni a főszereplőket, de azért...
Jó, hát most jó, nyilván erről ne nyissuk vitát, hogy most Fábri Zoltán vagy Sinkovics Imrét ismernék-e többen, ha most jó, megkérdeznénk az ember, és nem Fábri Zoltán, meg nem Mourinho ellen, csak volt egy fiatal edző, 41 évesen megnyerte a BL-t, óriási karrier indult el, és abszolút pozitív volt. Ami még érdekes, hogy kezdetben bárhonnan is eljött, a játékosai azok megőrültek érte. Most a Rómánál volt olyan játékos, aki hát mondjuk a Smalling, miután elment a Mourinho, azonnal edzésre jelentkezett, hogy én akár játszhatnék is. Tehát itt már nem volt olyan a viszony. Hozzáteszem, hogy amikor Mourinhoval találkoztunk, nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt, és megemlítettük neki Lipcsei Péter nevét, azonnal tudta, hogy kiről van szó. Elkérte, azt hiszem, Vince Ottótól az elérhetőségét Lipcsei Petinek, és még aznap este írt neki e-mailt. Pedig egy BL mérkőzés után volt. Meg hát ugye itt járt Budapesten, amikor a Ferencváros stadionját avatták, tehát...
Minden esetre megvan a szalag címe szerintem a podcastünknek, hogy José Mourinho a futball Fábri Zoltánja kérdőjel. Jó, ez, de ezzel a témában még szerintem
Fábri Zoltán nem akarta kinyomni meccsen.
Nem, igen, igen.
Tehát nem tudok, olyan forgatásra belenyúlt van a Törőcsik Mari szemébe, de mindegy. Ez
kérdőjele fölmehet, és akkor legalább meg lesz a kattintás, jó?
Jó.
Köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten ugyanis rajtol az OTP Bankliga, természetesen. Fókuszálni fogunk rá, és figyeljük.
És még Mourinho nélkül.
Így van.